ismerik a testvérek ennek az éneknek a történetét. Ezt a süllyedő titanikon énekelték azok, akik Istenben bíztak. Nek szembe kellett azzal nézni, hogy egy-két óra és a fagyos vízben nem sokáig lehet bírni. Mentőhajók nagyon sokára érkeznek, mentőcsónakokban már az asszonyok és a gyerekek, és akkor ott énekelték ezt, és egy baptista lelkipásztor pedig ment az emberek között, még a vízbe is, hogy van-e örök életed. A legfontosabb kérdése egy ember életének, hogy a halál után hova jut. Úgyhogy egy nagyon szép története van ám ennek az éneknek, és mi nem egy süllyedő hajón vagyunk talán, de lehet, hogy többen közülünk így jöttek ide, hogy nagyon süllyed már életük hajója, és nem tudják, mennyi van még hátra. De jó lenne mégis arra gondolni, hogy az életünkkel egyszer el kell számolni, és az élet legfontosabb kérdése az, hogy ki a lelkem, és ha befejezem egyszer ezt a földi pályafutást, vajon hova fog kerülni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nem csak úgy eljöttünk erre a hétre, hanem azt mondod a Bibliában, hogy senki sem jöhet te hozzád, csak akit az Atya vonz. Tudjuk, hogy ez a vonzás volt most erősebb, mint más feladat, más teendő, más program. Köszönjük, hogy elhoztál, és hát a vonzásod segített ide minket. Segíts, hogy tegnap este hallottuk, hogy ne csak testileg legyünk itt, hanem szív szerint is. Hogy tudjunk rád hangolódni. Segíts, hogy ne a mobiltelefon és ne az otthoni dolgok intézése, ne az otthon maradt gondok, vagy a jövő hét nehézségei foglalják el a gondolatvilágunkat, hanem bár csak tudnánk Isten tisztelettel figyelni te rád. Ajándékozz meg bennünket ezzel a belső csenddel most is. Tudod, hogy melyikünk hogy érkezett ide, kinek milyen kérdések dobognak a szívébe, kit mi foglalkoztat, ki milyen terheket hordoz, ki az, aki közöttünk elsüggett, ki az, aki túl magabiztosan van itt. De tudjuk, Uram, hogy te mindenkihez tudod, hogy hogyan kell közeledni. Azt ígérted, hogy a hirdetett igében egészen a szívünkig tudsz jutni. Ajándékozz meg bennünket egész héten át ezzel a drága ajándékoddal. Amen. Mózes első könyve 25. fejezetét keressük meg, és tegyünk is oda be valami kis jelzőt, mert ott szeretnénk az egész héten át maradni, és egy férfinek az élet történetével foglalkozni, akit úgy hívnak, hogy Jákob. Mózes első könyve 25. fejezetéből a 21. verstől kezdődően olvasom Isten beszédét. Az igét nagy figyelemmel hallgassuk, maradjunk ülve, mert tisztelettel hallgassuk végig. Mózes első könyve 25. fejezetében a 21. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt, az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: ha így van, minek is élek? Elment azért, megkérdezte az Urat, az Úr pedig ezt mondta neki: két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napjai, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett. Jákob ellenben szelíd, sátorlakó, ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak: hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob azt felelte: add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta neki: én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte: akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, így adta el az első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Egy 3900 évvel ezelőtti történet, mondhatná itt talán valakik vagy valaki közöttünk, hogy mit érdekel ez engem, hogy mi volt majd 4000 évvel ezelőtt. Engem most a munkahelyi problémáim érdekelnek, a családi zúrzavarok, a saját egészségi gondjaim. Az hozott ide, hogy ilyen problémám van, na meg olyan kérdésem van, meg a társkérdés, de nősülni szeretnék, de már telnek az évek, és mi lesz velünk? A feszültség a szomszéddal, vagy a gazdasági terhek, mit érdekel engem egy 4000 évvel ezelőtti történet, hát szörnyű. Nem szabad ám így nekiindulni egy bibliai történetnek, mert hogyha ez a történet idejét múlt lett volna, akkor Isten nem veszi bele a Bibliába. Ennek a történetnek, ennek a férfi életének örökké való mondani valója van, és azért került bele a Szentírásba, mert Isten munkálkodott ebbe a családba, és ahol Isten munkálkodni kezd, ott mindig örökké való dolgok történnek. És azok az örökké való dolgok pedig konkrét üzenetet hordoznak a mi 21. századi apró kis életünkre is. Úgyhogy nem véletlen, hogy erről van szó, és nem véletlen az sem, hogy ez a régi családi történet újra előkerül ezen a héten. Ki volt ez a Jákob? Ismerkedjünk meg, ma bemutatkozás lesz, hogy befejezzük az áhítatot, hiszen sokan jöttünk itt, majd 60-an összegyűltünk, de sok felől. Ha sokan itt nem látták soha életükbe egymást, nagyon jó lenne bemutatkozni, kicsit közelebbről megismerni egymást, hát ismerjük már meg ezt a Jákobot is egy kicsit közelebbről. Mai kifejezéssel élve hívő szülei és hívő nagyszülei voltak. Olyanok, akik istenfélő emberek voltak, akik Istenről úgy gondoskodtak, hogy nem valahol messze az égbe él, aztán segíts magadon, majd az Isten is megsegít, aztán éljük életünket, ahogy sikerül, hanem tudták, hogy a hétköznapi döntéseikhez, életükhöz nélkülözhetetlen az élő Istennel való kapcsolat. Az Isten nem arra való, hogy néha meglátogassuk valami szent helyen, hanem arra való, hogy kormányozza az életünket, mert ő a mi teremtőnk. Olyan szülei és olyan nagyszülei voltak. Kik voltak a nagyszülők? A nagyszülőit hogy hívták Jákobnak? Tudja valaki? Ábrahám és a felesége Sára. És hogy hívták a szüleit? Ők előfordulnak itt név szerint is. Izsák és a felesége pedig Rebeka. Így van. Azt olvassuk a szüleiről és a nagyszüleiről is, hogy jó módban éltek. Ábrahámnak is sok szolgálója volt, és Izsáknak is olyan volt az élete, hogy nem éhkoppon volt a család, hanem viszonylagosan az akkori, ókori kelet viszonyai tekintve jó módban nőhetett föl. Ráadásul Isten útmutatása alapján kapott feleséget is, ahogy erről az előző fejezetben olvashatunk, mármint az édesapja, amikor Rebekát ajándékba kapta. Ismerjük a szép eljegyzési történetet, hogy Ábrahám az öreg szolgáját elküldi messze földre, hogy ne idegen lányok közül kapjon feleséget az egyszemfia, akit úgy kapott Istentől ajándékba. Emlékszünk rá, hogy Ábrahám és Sára életében milyen gond volt az, hogy Isten megígérte, hogy annyi utódod lesz, mint az égen a csillag, vagy a tengerpartján a homokszem, és egy se született nekik. Aztán amikor már a menopauza ráköszöntött Sárára, azt gondolt azért a természettudomány meg a biológia azért mindenek felett, ha hogy fog ő szülni, akkori keleti szokás szerint a szolgáló is szülhetett az asszony helyett. Hát ott volt a szolgáló, Ábrahám, menj be hozzá, majd az ő térdein szül, és az az ő gyermekük lesz, így született meg Izmael. Izmaeltől származnak az izmaeliták, ma hogy hívják őket? A arab világ. És azt mondta, hogy bizony-bizony egy engedetlen lépés, és abból olyan fiú születik, aki mindig sátrát fogja fölállítani a zsidó nép ellen, és ez így van mind a mai napig, ahogy Isten megmondta. Azért, mert Ábrahám és Sára nem tudtak várni. Azt gondolták, a biológia mindenható, a természettudományoknak van igaza, pedig akkor is tudott Sára gyermeket szülni, amikor megszűnt már nála a havivérzés. Hogyan? Hát hogyan? Istennek minden lehetséges. És abban a kis háromdimenziós térbe tájékozódó természettudományok, vagy esetleg a 12 dimenziós térbe tájékozódó űrkutatók sem tudnak megfelelni ezekre a kérdésekre, de Istennél minden lehetséges. Szóval úgy született meg Izsák, hogy Isten szava szerint valóban csodák csodájára, de megszületett az a gyermek. Úgy nőtt föl az édesapja Jákobnak Izsák, aztán kapta feleségül Rebekát, és 40 éves volt Jákob édesapja, azaz Izsák, amikor megnősült. 40 évesen, akkor már Jákob nagyanyja Sára nem élt, a nagypapája Ábrahám is nagyon idős volt, majd 140 esztendős, Amikor először meglátta feleségét, akit a szolga hozott messze vidékről, Rebekát, akkor éppen imádkozni ment ki Izsák a mezőre, tehát Jákobnak imádkozó édesapja volt. Aki tudta, hogy a napjaiban nem elfecsérelt idő, amikor téldre borul, vagy amikor kimegy a mezőre és séta közbe is beszélget az ő drága mindenható urával, ilyen szülei voltak, ilyen dolgot olvasunk róluk a Szentírásba. Aztán a házasság. Jákob édesapja, édesanyja, ismerjük a Bibliából a történetet, ahogy Izsák bevezeti édesanyja sátrába Rebekát, és azt olvassuk ott, hogy megvigasztalódott anyja halála miatt. Mert Jákob édesapjának, Izsáknak nagyon nagy törés volt, amikor elvesztette az édesanyját. Ez mindenkinek nagy törés, amikor meghal az, akit szeretett. De amikor a házasság, az ifjú házasság pedig létrejön, és bevezeti anyja sátrába Rebekát, akkor mintha valami anyapótlékot keresne. És ezen valahogy gyellert kapott ez a házasság. Mert az nem jó, amikor valaki a feleségét úgy hívja, hogy anyukám. Hát sokan mondják, hogy ez csak egy olyan mondás, de van olyan, aki tényleg anyukájának tartja a feleségét. Anyukám, hogy szeretnéd? Anyukám, hogy csináljuk? Anyukám, te értesz hozzá? Anyukám, te menjél, mert sír a gyerek? Ó, anyukám, te döntsd el, te menj a szülőértekezletre. Ó, anyukám, mondjad, hogy hogy kéne csinálni. Nem jó az, amikor egy férj nem igazán férj, hanem valami infantilis gyereket játszik. Hát itt Izsáknál nem erről volt szó, hogy nem egy infantilis gyerek volt, viszont itt a házasságban valami a kezdetétől fogva furcsán indul. És amikor valaki megnősül, akkor ne anyapótlékot keressen a feleségébe, mert a felesége nem anya. Na de egy nőnek meg nagy kísértés, hogy mint az Édenkertbe döntött Ádám helyett, sok nő sokkal gyorsabban ráérez a megoldásokra, a férje ott törje a fejét, ő már így tudja, hogy mi a jó, és bizony egy nőnek kísértés az, hogy ránőjön a férjére, pláne ha az anyukájának tekinti meg, valahogy gyereket játszanak, és felborulnak az egyensúlyok. Milyen egyensúlyok? Hát a teremtési rend. Milyen teremtési rend? Hát Istennél nem egy forma férfi meg a nő, dehogy nem. A Biblia olyan forradalmi irat volt az ókorban, hogy az elképzelhetetlen. Azt tudnélik, hogy Isten azt mondta, hogy a férfi és a nő egyforma értékű. Nincs közöttük különbség. Na de hát mindjárt mondja a biológus, a nőknek az agya ugye mennyivel könnyebb és mennyivel kisebb, de az agysejtek száma ugyanannyi, csak össze van tömörítve. De a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten a férfit és a nőt egymásnak teremtette, és a férfiról azt mondta, hogy szüksége van segítőtársa. Tehát nem a teremtés koronája, ahol néhány ilyen házi rabszolga, akit feleségnek szoktak nevezni, azért jó az életbe, nem. Isten úgy teremtette meg a férfit és a nőt, hogy egymás mellé teremtette, mind a kettőt egyformán szereti, de különbözőek a feladataik. Az nem a szeretet hiánya, hogyha valamelyiknek azt mondja, hogy te leszel a vezető, a másiknak, a feleségének meg azt mondja, hogy ő belőle sose lesz jó vezető, ha te nem vagy a segítő társa. Hát ki a fontosabb a fociba, aki a gólpaszt adja, vagy aki belövi? Ha mind a kettő, ha nem adnak soha csoda csatárnak, akik megvettek 25 millió euróért gólpaszt, hát mit fogod szaladgálni? Szaladgálhat. Nem jön a labda. Ha nem jön a labda, abból nem lesz gól. Hiába van aranyba ötvözött lába, nem tud mit belőni. Éppen ezért mind a kettő nagyon fontos. És a házasság, amikor itt létrejön, akkor nagyon fontos lett volna, hogy Izsák, mint a család feje, bizony legyen a család vezetője, de itt megvigasztalódván anya halála miatt bevezette édesanyja sátrába, Rebeka meg elkezdett valahogy önálló életet élni. Ő is egy kedves hívő volt, most hadd mondjam nem egészen ideillő kifejezéssel, de olyan asszony, akinek fontos volt a mindenható Isten, és látta Isten vezetését a házasság előkészületeiben, ahogyan igent mondott erre a leánykérésre. Viszont azt olvassuk róla, hogy mind a kettő önálló életet kezdett élni. Amikor itt teherbe esik Rebeka, és nehéz neki a várandóság ideje, akkor elmegy az úrhoz, megkérdezi, hogy miért van ez. Elmondja neki az úra a proféciát a két fiúról, de ezt nem mondja el a férjének. Honnan derül az ki? Hát mert azt mondta neki Isten, hogy majd a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Amikor Izsák, az édesapa öreg lesz, kit áld meg elsőszülöttként, Ézsaut akarja megáldani. Miért nem beszélték meg az Isten üzenetét odahaza? Olyan családban élnek, ahol nem beszélnek az igéről, ahol az Isten szava az nem egymás közötti viszonyuk éltető eleme. Aztán van olyan, hogy Izsák eldönt, hogy mit akar csinálni Ézsauval, hogy megáldja majd, amikor öreg lesz, nem mondja el a feleségének. A feleségére azt mondja, hogy hallgatózott. Hát mi hallgatózni kell a férjével kapcsolatos dolgokról, hogy mit akar, meg mit nem. Nincs közöttük olyan viszony, hogy ezt megbeszélhetnék. Úgy látszik, hogy nincs. Na de hát két ilyen áldott ember, ha összeházasodik, akkor áldott lesz a házasság is, nem? Nem automatikus. Ha egy virágot idehozunk, ami egészséges, szép és jó, az nem automatikus, hogy még a következő 6 hónapot is megéli ebbe a terembe. Mert azt gondozni kell. És valahogy ez a gondozás itt elmaradt. Viszont egy Istentől megáldott házasságként indult, és nagy krízissel indult Jákob szüleinek a házassága. Azt olvassuk ott, hogy 40 éves volt az édesapa, Izsák, amikor feleségül vette Rebekát. És mikor születtek meg a fiúk? 60 éves korában Izsáknak, akkor születtek meg az ikrek. 20 évig nem születtek gyerekeik. Hát ezt manapság sajnos nem jól értjük, nem is tudjuk érteni, mert manapság azt mondják, hogy nyűg a gyerek, minek az először, majd kell a kocsi, a háza, a karrier, majd utána a gyerek, amikor mi akarjuk. Az ókorban, ha egy asszony nem szült gyermeket, az a legnagyobb csapás volt az életében. Jákobnak majd később Ráhel a felesége azt mondja, hogy adj nékem fiakat, különben meghalok. Azt mondta, hogy Isten vagyok én, hogy én fiakat adjak neked, drága feleségem Ráhel. Az ókorban, hogyha egy asszony meddő volt, az egy csapás volt a számára. Az ókorban úgy néztek az olyan asszonyra, hogy azzal valami nagy baj van. Azt mondták, hogy valami rejtett bűne lehet ennek. Hogy Isten csapása van rajta. 20 éven keresztül nincs gyerek. Egy ilyen krízissel indul el a házasság. És mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy Izsák meg imádkozott a feleségéért, Rebekáért. Nem azt mondta, hogy ha nem tud szülni, fel is út, le is út, akkor majd valami más asszony után is nézünk. Mert akkoriban a több nejűség is divat volt az akkori világban. Éppen ezért krízissel indult ez a házasság, annál inkább szükséges lett volna, hogy ne csak a feleségéért imádkozzon, hanem a feleségével imádkozzon. Nem tudom, ti milyen házasságból jöttök, drága atyám fiai. Még a bemutatkozás előtt vagyunk, úgyhogy nyugton beszélhetek, mert senki sem mondhatja, hogy ja, biztos az én mondjam, mert én tegnap elmondtam, hogy. Hogy milyen a házas életetek? Minek tekinted a feleségedet? Valóban olyan, akiről azt mondja a Biblia, hogy szeressétek feleségeteket, viseljetek gondot róla, ne legyetek vele keserű kedvűek. Ennyi bűnünk juthat hirtelen eszünkbe, nem? És milyen jó, még él? És rendezheted vele a viszonyodat. Itt sajnos ez elmaradt. Ott volt a családi krízis, az lefoglalta őket, hogy nincs gyerek, és közben sokkal komolyabb dolgokon kellett volna munkálkodni az, hogy ebből a két emberből valóban házas pár legyen. Mi, az miért nagy váltás? Ezt nem szokták azok érteni, akik nincsenek házasságban. Nagyon sok friss házasságot figyelgethettünk közelről az elmúlt nyáron. Most meg már kapunk olyan e-maileket tőlük, hogy mi nem is gondoltuk, hogy a házasság belülről így néz ki. Kívülről elolvastuk az összes házasság gondozó könyvet, tudtuk, hogy milyen az, meg hogy lesz, de belülről egészen máshogy néz ki. De nagy baj az, amikor két ember összeházasodik, és úgy éli tovább az életét, mintha egyedülálló lenne. Az mit jelent? Egyedül osztja be a pénzét. Mennyi házassági konfliktus van ebből? Hát nem egymás, most már ketten vagytok egyek. De nem kéne ezt megbeszélni? Nem, hát ő is keres, én is keres. Ki mire viszi, na megnézzük. De mi ez, vetekedés is van belőle? Vagy közösek a terveink, a szabadidőnk. Eddig magad osztottad be, egyedül éltél, most már ketten éltek. Miért osztott be egyedül? Te eltervezted. A másik hogy nem gondolatolvasó, nem találta ki. Ha meg kellett volna beszélni, hogyha születésnapod van, neked azt tervez, összehívja a családot. Te meg azt tervezted, elmész a barátokkal horgászni. Mi nem kellett volna megbeszélni? Tehát baj az, amikor a kettőből nem lesz egy. Vagy nem egy már az ágyuk. Kiúzta előtérbe, vagy kitolta a másik, mert azt mondta, úgy horkolsz, hogy ebbe belepusztulok. Na meg már úgyis megszületett a kis drágám, hát ő alszik majd mellettem. Már az ágyuk se közös, a pénztárcájuk se közös, a szabadidejük se közös, a terveik se közösek. Hát akkor mi köti őket össze? Semmi. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ezen munkálkodni kéne. Ezen munkálkodni kéne, és sajnos olyan családban nő fel Jákob a testvérével, az iker testvérével, Ézsauval, ahol az édesapja az egyiket szerette, az édesanyja meg a másikat szerette. Miért? Mert ők se lettek egyek, akkor már a gyerekek ügyében is hasadás volt közöttük. Az édesapa Izsák melyiket szerette? Ézsaut. Miért szerette az apja Ézsaut? A jó vadast csinált, hát az vadászni járt, no az az igazi férfi. Az édesanyja melyiket szerette? Jákobot. Miért szerette? Hát olyan a szoknya szélén ülő, a konyha tündér kettő, anyám asszony katonája, jaj de jó főzi a lencsefőzeléket, itthon van, együtt kavarjuk, nem csak az ételt, hanem majd a családi botrányt is. Az egyik az egyiket szerette, a másik a másikat szerette. Pedig ez a ikerpár hogy kiegészítette volna egymást, nem? Az egyik ilyen férfias harcedzett, aki hozná a konyhára a vadashoz a húst, a másik meg otthon van, egy szelidebb természetű, az nem vadászni jár, de odahaza az otthoni légkörbe, hogy kiegészíthette volna egymást ez a két fiú? De helyett inkább elkezdenek vetélkedni egymással. De miért vetélkednek egymással? Miért nem tudnak egyek lenni ez a két iker? Mert látják a szülőknél, hogy ők se egyek. Az anyjuk is jár a maguk útján, az apja is jár a maga útján, hát akkor még mi legyünk egyek? Nem döbbentél még rá arra, hogy a gyerekeid mennyire a lenyomataid, mintha indigóval készültek volna? Ahogy te körbejárod, hátratett kézzel az autót, amikor leparkolsz, hogy megnézed, hogy be van-e zárva, látod, a kicsit is ott köröz. Volt egy ilyen amerikai reklám, amit egy lelkész testvérem mondott el. A dohányzás ellen készült ez a reklám. Mutat egy édesapát a reklámfilm, ahogyan mossa az autóját, aztán mutatja mellette a picit, aki ugyanúgy kis szivacsal nézi az apját, és ugyanolyan mozdulatai vannak. Ez csak pillanatfelvételek. Mutat egy másik felvételt, hogy az apa ott van a kertbe, fogja az ásót, ahogy nyomja, ott van ő is a kis műanyag ásóval, az apa mellett nézi a lábát, ott van, ő is úgy nyomja a kis ásót. Aztán egy kép, a fa alatt ül az apja, kitikadva kerti munkából, veszi elő a cigarettát a zsebéből, mellett ott a pici, nézi az apján, csüggő szemmel ott van, nézi, hogy az apja gyújt rá a cigarettára, és a kicsi csak nézi az apját. Szóval mit fog csinálni ő is, kis idő múlva? Ő is rágyújt majd. Nem mindegy ám, hogy mit tanulnak tőlünk a gyerekeink. És ha otthon szidott, hogy lehetsz ilyen hülye gyerek, hogy te megint egyes a matek dolgozat, emlékezz már vissza, drágám, hogy hányszor buktál meg matekból te is. Miért bántod őt azért, ami te vagy? Hogy hazudhattál ilyet az iskolába? Tehát tegnap te tagadtattad le magad a telefonba, és amikor a főnök keresett, hogy tényleg beteg vagy-e. Azt mondtad, hogy most vagy épp, mondta neki, hogy orvosnál vagyok. Te tanítottad meg hazudni. Mennyi dolgot visznek át a gyermekeink? Öröklik a természetünket, öröklik, látják a megoldásainkat, aztán az elvált szülők elvált gyerekeinek, az elvált unokák, meg az elvált ükunokák, meg a részeges apa után a részeges gyerek, meg a részeges unoka, meg az apja a pajtába kötötte föl, meg a fia a vasútállomáson, meg az ükonoka, meg a kerti gesztenyefa ágán magát. Megy tovább a bűn, mint egy lavina. Mi ebből a kiút? Van ebből kiút? Hát hogy ne lenne? Azért vagyunk itt. Mert hiszem, hogy azért vagy itt, mert te is szeretnél kiútat találni, mert önerőből már nem megy. És ezért küldte el Isten Jézust erre a földre. Hogy minket, akik ilyen messzire elkanyarodtunk tőle, és így tudjuk tönkretenni a házas életünket, a gyerekeinket, a legjobb szándékkal, meg az istenfélő, imádkozó életünk ott van. És mégis valahogy minden romlásnak indult. De jó, hogy Jézus eljött ebbe a világba. Azért, hogy minket ebből a bűn lavinából kimentsen. Hogy a lavina után a mély hó alól kibányásszon, és életet leheljen belénk, az élettelen reménye vesztett emberiségbe. És azt mondta Jézus, hogy ez megtörténhet. Megtörténhet akár itt ezen a csendes héten is. Nos, így indultak ezek a gyerekek, és Jákob gyermekkoráról azt olvassuk, hogy már az anya méhben is lögdösődtek. Ott is az volt a fontos, ki jön ki először. Hát jött Ézsau, de a másik a sarkát fogta, nem bírt beelőzni, szűk volt a kiárat. Na de egész életén át versengett egymással ez a két fiú. Nem tudom, hogy neked nem ez töltött el az életedet ugyanígy. Már gyerekkorban másik milyen, aztán az iskolában, hogy lehetne másikat letaposni, aztán a családba is vetélkedni, mert sok testvére van a feleségednek, ő jobb módban van, akkor te majd ráraksz egy lapáttal, hogy eladósodtak, akkor is megmutatod, hogy te se vagy akármilyen. Lehet a munkahelyen is tapostál embereken, akik jobbak lettek volna, nem bírtad elviselni. Jellemez ez bennünket, ez a hihetetlen törtetés, ez a mindenfajta szeretetet, kíméletet nélkülöző magatartás, mert ez a bűn, ez mindannyiunkban ott van. Hát ő bennük is ott volt, és bizony, amikor ezek a fiúk elkezdenek cseperedni, akkor átélik azt, hogy a szülők az egyiket jobban szeretik, mint a másikat, és ez egy gyerek életében egy csapás. Én már sok ilyen édesapával beszélgettem négy szem közt. Volt olyan, aki azt mondta, hogy értsd meg, hogy nem bírom elviselni a fiamat otthon. A lányomat azt szeretem, de a fiamat azt utána állandóan verem, ütöm, haigálom. Ha ötöst hoz, azt mondom, hogy biztos a tanár nem volt magánál. Ha egyest hoz, akkor na, hát ez vagy te. Szegény gyereknek semmi nem jó, mert az a baj, hogy nem tudod szeretni. A másikat meg úgy szereted, a személy válogatásnak. Ez az iszonyatos bűne, ez valahogy hatványozottan jelenik meg egy ember életében, ha ilyen a gyerekeivel szemben. És így nőtt fel Jákob meg Ézsau. Egyiket az egyik szülő, a másikat a másik szülő szerette. Van ennek egy modern változata, amit a válás okoz. Hogy az egyik majd az egyikhez, döntsd el, melyikhez mész. Ha hogy döntenél az a 11 éves? Ha mind a kettőt szereti, no de elválnak a szülei. Akkor most melyikhez fogsz te menni? Apukát szereted, vagy anyukát szereted, vagy a nagyszüleidnél leszel, hogy ne legyél gondja ennek a két törtető alaknak, akinek minden a karriere meg a pénz. És akkor mi lesz a gyerekkel? Mi szorosan együtt dolgozunk egy hívő pszichiáter testvérrel, azt mondta nekünk, hogy higgyétek el, hogy soha nem volt annyi 18-20 éves paciensen, mint az elmúlt 8-10 évben. És ennek a 95%-a elvált gyerek. Hogy mit csinálsz azzal, hogy belehaborodtál a szomszédasszonyba, meg a kolléganőbe, meg a nem tudom milyen szexbombába, ami úgy felrobbant, hogy szétvitte az egész családodat. És mi lesz a gyerekeidből? Hogy mit jelent a pszichiére az, hogy a szülei nem egyek? Na de a nagy szerelem. És ez a világ meg ezt dudálja, hogy amit te élvezni tudsz, carpe diem, élvezd a napot, ami neked jó, a Isten is azt akar, hogy boldog légy. Na de hogy kinek a hulláján taposol végig, állj meg ember! És ezek a fiúk is így nőnek föl, hogy a szüleik életében ez az egység, ez hiányzik, hogy mind a kettő ugyanúgy szeretné mind a kettőt, de fontos lenne egy gyereknek. És nézzük már meg ezt a két fiút közelebbről, nézzük meg először az első szülöttet, Ézsaut. Honnan kapta a nevét? Szőrös volt, vörös, vörös volt, szőrös volt, Ézsau. Ez az akkori nyelven azt jelenti, hogy vörös, vagy daróc, bizony arról, hogy kinéz. Ézsau. Viszont férfiasabb volt. Nem ilyen főzőkanalas kiadvány, mint a testvére. Nem az anyja szoknyáján ücsörgő, hanem ügyes, vadászember, mezei, szabadban élő ember, az apja kedvence, de ugyanakkor, amikor kimerülten, fáradtan hazaér, akkor élvezni akar. Akkor neki csak egy kell, hogy amit most az élvezetei kívánnak, azt azonnal megkapja. Ha enni kell, akkor enni kell. Ha más élvezet, akkor más élvezet. Ma nincsenek ilyen férfiak, hogy hazamegy a munkából. Aztán aminek épp eszibe jut, az kell, és azt nem kapja meg, végigveri a családot. Na ő ilyen volt. Ilyen volt, hogy a vágyai, a kívánságai, azok uralták az életét. Ami neki kell, az kell. Mindegy, hogy mibe kerül. Ha az első szülöttségi áldást kell érte odaadni, akkor is kell. Azért mondja a Biblia, hogy vannak olyanok, akiknek Istenük az ő hasuk. Hát ő neki az volt, ha ő most enni akar, mindegy, hogy mibe kerül. Tudja mindenki, mi az az első szülöttségi áldás? Ez az ókorban a legfontosabb dolog volt egy zsidó családban. Az első szülött gyerek annyira ki volt emelve a többi között jogaiban, hogy a család papjaként volt odaállítva, később őbelőlük lettek a léviták, akik a templom körül szolgáltak, hogy még amikor örököltek a gyerekek, az első szülött két annyi részt kapott, mint a többi. Tehát ha három gyerek volt, négy részre osztották az örökséget, az első kettőt kapott, a többi egy-egy részt. Ezért senki nem háborgott, ez tudta, hogy ő a családpapja, több felelősség van rajta, kapjon többet. Na ő ezt odaadja, neki ez nem volt fontos. És mielőtt úgy fölháborodnánk, hogy az áldás valakinek ennyire nem fontos, hát gondold el, van, aki 250 forintért odaadja. Hát egy lecse főzeléket is lehet annyiért ma kapni. Ilyen főzelékfalókban, nem? Mi olcsóbban is. De egy nagymama, amikor megy haza a templomból, viszi a vasárnap iskolából a kisunokát, fölülnek a villamosra, jön az ellenőr. Ezt kérdezi, hogy na, asszonyom, ez a gyerek hány éves? Ó, hát ez még csak 5. Elmegy az ellenőr, és akkor ránéz a nagymamira, hogy nagymamiát, nem most ünnepeltük a 7. születésnapomat. 250 forint lenne egy jegy. Azt a nagymami megspórolja. Egy kis csúsztatás, na de oda az áldás, nagymami. Nem beszélve a gyerekről, hogy micsoda törés, hogy látja a nagyanyját 250 forintért hazudni. És hát az ember mondhatna, hogy jó, hát ezek bagatell dolgok, de minden így kezdődik. Aztán jönnek a nagyobbak. Aztán a még nagyobbak, aztán jönnek a milliós ügyletek, vagy a milliárdos csalások is. Mert az Isten áldása, ha nekünk fontos lenne, akkor nem úgy élnénk a hétköznapjainkat, hogy éljük. Akkor tudnánk azt, hogy a legfontosabb az életünkre nézve, hogy tetszik-e Istennek az, amit csinálok. Tetszik-e Istennek az, ahogy élek. Tetszenek-e Istennek a döntéseim. Tetszik-e Istennek az, hogy mi végre élek ezen a földön? Mik az élet céljaim? Milyenek az emberi kapcsolataim? Fontos-e neked? Mert akinek az áldás fontos, annak ez a kérdés is nagyon fontos. Mert akinek ez fontossá lesz, annak az életében Jézus Krisztus újjá tud tenni mindent. Éppen ezért itt Ézsó olyan volt, hogy azt mondta, én minden nap meghalni járok, ugye a vadászmezőn lehet, hogy találkozik ellenséggel is, lekaszabolják. Mi itt neki első szülöttségi áldás? Add ide azt a főzeléket, meg a kenyeret, azt vegyünk. Hányszor adjuk oda élvezeteink miatt a becsületünket? Hány férfi áll meg az útszéli prostituáltaknak? Aztán ott ül a presbiterként a templomba. Ekkor szokták nekem mondani, ugye, hát te ne beszélj már az egyház ellen. Hát nem az egyház ellen beszélek. Lelki gondozói beszélgetésből tudom, hogy van ilyen. Meg akkor vinnénk a templomba kifesteni a lopott festéket, amit elbratyisztunk a munkahelyről. Azt kennénk a falra, ahol imádkoznánk, meg emberek megtérésért könyörögnénk. Ha nekünk fontos lenne az áldás, akkor nem lennének ilyen megoldásai. Vagy lebeszélni az egyik a másikat, hogy vetesse el a gyerekét. A templomba erről beszélgetnek, hogy tehát csak nem gondolod, hogy a három után már egy negyedik is lesz. Ha vetesd el, de hát az abortusz az Isten igéje szerint gyilkosság. Te egy emberi életet pusztítanak el. Mert útban van. És ezt a templomba beszélik meg. És azt hiszi magára az a két ember, hogy a mennybe igyekszik. De óriási téves eszmébe élnek. A legnagyobb téves eszme ezen a világon az, amikor valaki azt gondolja magára, hogy keresztény, hívő keresztény, és nem az. Ez a legnagyobb téves eszme, ami létezik. Mert bizony, hányszor úgy, mint Ézsau, eladjuk az élvezetekért az áldást. Vagy letagadjuk az adóbevallásnál dolgokat, mert úgy se lehet megélni, meg kilogikázzuk, hogy miről szól az élet. Ha gondolod, hogy ez a szolgálat 51 néhány éve fent tudna lenni, amit logikáznánk? Hogy nem szedünk részvételi díjat? Hát miből fog telleni? Nincsenek állami szponzorok, nincsenek hivatalos támogatók. Ki visel arról gondot, hogy itt mit együnk, meg fűtés, meg világítás, meg minden nagy rezsiköltség? Isten gondot visel az övéiről. És sok férfi beleveti magát az egzisztencia, hogy hogy lehet megélni meg. Mi lesz majd a legfontosabb, a pénzkérdés? Aztán a pénz okozza a halálát. És veszik el minden, odaadja a pénzért a családját, nincs ideje a gyerekeire, a feleségéről nem visel gondot, mert a pénz hajkurászta egész nap, éjjel-nappal. Aztán jön egy, kigondolja Amerikába két-három ember, hogy mit manőverezik, azt összedől az egész bank, oda az egész pénz, ami lihegett egy életen át. És Isten nem megmondta előre, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében meg kárt val? És olyan volt, hogy mit érdekli, hogy Isten mit tart jónak? Majd ő el tudja dönteni. Nem beszélj ez nekünk, drága testvéreim. Mi is olyan férfias adja, majd mi tudjuk, miről szól az élet, ne szövegeljen itt nekünk. Se az Isten, se az ember, se a papok, senki. Tudnák ők, hogy miről szólnak a hétköznapok. Hát Isten nem tudja, hogy miről szólnak a hétköznapok, de hogy nem tudja. Csak valami felborult, Ézsó életébe is. Nála az érzékek, a vágyak, a kielégülés, ha a gyomra, ha az, ami alatta van, de hogyha gerjed valamelyik, akkor azt azonnal ki kell elégíteni. Na hát ez nem emberhez méltó élet. Aztán Jákob. Jákob meg szelid ember volt, sátorban lakó, anyjához kötődött, olyan finomabb lelkű, csalafinta voltam, olyan, mint az anyja. Az anyja is majd tudja öregkorában, hogy kell rászedni a majdnem vak férjét, hogy amikor bemegy hozzá Jákob, azt mondja, hogy Ézsau van ott. A fia is ilyen csalafinta ember volt. Ezért a neve, hogy Jákob, nem csak azt jelenti, hogy sarokfogó, ahogy megszületett, hanem ez a héber szó, hogy Jákob, azt is jelenti magyarra fordítva, hogy a csaló. És egész életén át csalt ez az ember. Megcsalta a saját testvérét, becsapta a saját apját, aztán amikor földön futó lett és el kellett menni, lábán befogadja, mint koldust, attól elszedegeti a nyájait, őt is becsapják ott, mert nem azhoz adják hozzá, nász éjszakán más dugnak az ágyába. Ma csalót általában beszokták csapni, de életében nagyon sok csalás volt. Tehát olyan szelídnek látszott, de az csak a látszat volt. Belül egy rafinált, csalafinta ember volt, aki mindenáron Isten áldását akarta volna, csak csalafinta úton. És az nem jó. És aztán azt tudjuk róla, hogy ez a ravasz ember, aki kihasználja másikat esendő lelki állapotába, akkor is a saját testvéréről van szó. Hát bizony, Istentől akar áldást kapni, és közben nem tudja, hogy a saját csalafinta életét kéne lelepleznie, és bocsánatot kérnie Istentől emiatt. Azzal fejezem be, hogy azt mondta Rebekának Isten, hogy két nép válik ki a ti bensődből, két fiú születik két különböző természettel. Nem tudom, hogy a te természeted melyikre hasonlít inkább. Inkább azt mondod, te olyan Ézsaus vagy, aki büszke arra, hogy ő férfias, megvannak az izmai, meg az ereje, meg ő tudja, hogy mi az, amiből meg lehet élni, de hogyha rájön valamilyen érzéki kívánság, akkor annak nem tud ellenállni. Vagy a hasa viszi, abba vagy enni kell, vagy inni, az ital meg az étel is már fokozódik, már az alkoholfok is talán túlteng azon, mint kéne. Na meg a hasa alatt van egy másik király az életében, ami meg szintén, hogyha ő jelentkezik, akkor aztán annak mindenképpen ki kell elégülni, és hát bizony sok tévútra vitt már el. A nemi vágy, ami Isten szerint egy ajándék, a nemi vágy az nem bűn, csak az a baj, amikor az ember azt mondja, hogy majd ő, és majd úgy, meg majd akkor, meg majd azzal, lehet, hogy éppen egy másik férfival, vagy lehet, hogy az állataival közösül, de lehet, hogy a szomszédasszonnyal titokba, vagy még a nem tudom kivel, és mennyi bajba vitt már a nem élet, mert a vágyaknak annak aztán nem tudok ellenállni. De lehet, hogy ilyen Jákob fajta vagy, aki olyan kedves szelíd, aki, ha kell, még a konyhába is helytáll, aki tudja, hogy hogyan lehet a másikat olyan finom, fehér kesztyűs kézzel elintézni egy életre, de közben leveszi a fehér kesztyűt, bedobja a kukába, mintha mi sem történt volna, és azt gondolja, hogy nem látszik ki az egész csalafinta, csaló élete. Így indul el két fiú egy ilyen házasságba, és olyan emberekké válnak, akikkel Isten örökké való dolgokat tud majd elvégezni. Ezért el ne csüggedj, drága testvérem, mert Isten ilyen embereket is választott magának. De nem hagyta őket ilyenekké, hanem Isten meg fogja mutatni majd, hogy lesz életváltozás ebből a családban, ezeknek a fiúknak az életébe. Ezért ne csüggedjen senki, mert akár Ézsau, akár Jákob természet is van, abból van aztán mégis ki volt. Egy történetet hoztam ide a végén, amit szeretnék felolvasni. Az így lette bennem, hogy olvassam ezt föl, amikor Rebeka várja az ikreket. És olyan nagyon nehéz a várandóság, és a két fiú már tusakodik a méhébe. Egyszer egy újságban jelent meg egy nagyon tanulságos történet két kis ikerről, akik az anyaméhen belül beszélgetnek. Ugye ez egy mese, mert ők még nem tudnak ott beszélgetni, de nagyon fontos mondani valója van. Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik az olyan kis istenfélő, a másik meg egy olyan mindenben kételkedő szkeptikus. A szkeptikus azt kérdezi, te hiszel a megszületés utáni életbe? Hát persze, mondja a kis hívő. Az itteni életünk, itt az anyaméhben csak arra való, hogy felkészüljünk a megszületés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami majd ott kint vár bennünket. Ó, bolondság, mondja a szkeptikus, ez nem igaz. Hogyan nézhet ki egy kinti, egy külső élet? Pillanatnyilag még nem tudom, mondja a kis hívő, de biztosan sokkal világosabb lesz, mint itt bent a sötétben. Ott kint majd világosság lesz. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni. Erre a kis kételkedő odaszól, hogy nonsens, ez lehetetlen. Én még soha nem láttam, hogy itt valaki az anyaméhbe saját szájával evett volna, saját lábával ment volna, de ez bolondság. hogy megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal, micsoda bolondság, ez egy merő képzelgés, hogyan is működhetne. Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot, nincsen élet a megszületés után. Ez egyáltalán nem lehetséges, nem tudományos, hiszen a zsinór már itt bent is túl rövid, hogyan mehetnénk minden messzebbre. De akkor is van megszületés utáni élet, csak minden egy kicsit máshogy fog kinézni, válaszolja kis hívő. Soha nem lesz ilyen, mondja a szkeptikus. Még soha nem tért vissza ide senki, aki megszületett volna. A születés után vége az egésznek, az élet nem más, mint egy nagy, sötét tortúra itt benne ebben a szűkös helyen. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon fog vigyázni ránk. Anya, mondja a másik, te hiszel egy anyába? Hol van ilyen? Ki látott ilyen? Hiszem én, ha látom, mutasd meg, hogy hol van. Hát itt van körülöttünk, mondja a kis hívő. Mi benne vagyunk, ő általa létezünk. Nélküle nem is létezhetnénk. Mire a kis szkeptikus? Soha nem láttam én még semmiféle anyát, nincs is ilyen. A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra, és így szól hozzá. Tudod, néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogyan énekel. Vagy érezheted, amikor megsimogatja a mi kis világunkat. Feleli a kis hívő halkan. Minden esetre én hiszem, hogy az igazi életünk majd a megszületésünk után kezdődik el. Hát, erről szól ez a családi történet is. Ott van ez a sötét tortúra, de Isten tudja, hogy szeretne sokakat újonnan szülni. A Biblia úgy mondja, hogy megtérésre segíteni, hogy kezdődjön el végre az igazi életünk. Van, akinek ez kiskorba kezdődik, volt ma olyan bácsi, ki 75 éves korában élt át itt egy héten. De Isten nagyon sok dolgot szeretne velünk cselekedni. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy Jákob életén keresztül szeretnél a szívünkre beszélni. Látod, hogy milyen házasságban nőttek föl, és lehet, hogy a mi házasságunk is ilyen, vagy ilyen szüleink voltak, akik kétfele húztak, a gyerekek között különbséget tettek. Lehet, hogy mi is láttuk tőlük, elborzadtunk, és most, hogy már gyermekeink vannak, azt kell megállapítani, hogy mi sem vagyunk különbek. Amiben úgy kritizáltuk nagy szájjal a szüleinket, hogy hogy lehet így csinálni, meg úgy csinálni. Lehet, hogy most meg bűnbánatot tartunk amiatt, hogy bocsáss meg, Urunk, hogy mi is ugyanazokat a megoldásokat és ugyanazokat a szörnyű dolgokat csináljuk a saját gyermekeinkkel szembe, mert nincs hatalmunk változni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azért jöttél, hogy megváltoztass minket. Segíts, hogy hit ébredjen a szívünkbe, és merjünk sokat várni ettől a héttől, mert Te itt vagy közöttünk. Amen.